Isten hozott benneteket, nagyon köszöntlek mindannyiótokat. A csökkent értékűség szégyen sémánál tartunk. Ó, hát már kicsit sok. Szóval a csökkent értékűség szégyen séma, ami sokkal többünkre érvényes, és sokkal többen vagy többünk szenved ettől, mint ahogyan talán első látásra, gondolatra, vagy benyomásra mi magunk ezt magunkkal kapcsolatban gondolnánk. És már az is nagy dolog, hogyha valaki fölismeri, hogy ő rá érvényes ez a csökkent értékűség szégyen séma, és annak az összes világa. Erről beszélünk, és mégpedig vezet bennünket egy jó szándék. Ez a jó szándék pedig az, hogy állandóan azt tapasztaljuk, hogy vannak olyanok, akik tartósan nincsenek jól. És hogy tudjunk szólni éppen a sémákkal kapcsolatosan, és most különösen is az önbecsülés szégyen sémára vonatkozóan azokhoz és azokért, akik emiatt tartósan nincsenek jól. És hozzá tartozik, hogy sokan nem is ismerik föl, hogy ebben a sémában vannak, és magukat úgy látják, hogy ők tényleg rosszak. Most megint kiderült, hogy ilyen vagyok. Hát nem mindegy, hogy egy helyzetre vonatkozóan az a benyomásom, hogy na megint a sérülésem átvette az irányítást. Egyáltalán nem mindegy. Egy kicsit sem mindegy. És hogy ezért is beszélünk erről, hogy fölismerhető legyen, és így különböztettünk meg négy csoportot az önbecsüléssel kapcsolatosan. És az első csoportba kerültek azok, akiknek van belső és külső önbecsülése, illetve számukra elérhető a belső és külső forrása is az önbecsülésnek. Ugye ők voltak a szabadon cselekvők, és ebben a cselekvésben nyilván nem egyszerűen csak mindig csinálnak valamit van benne, hanem hogy ennek gyümölcsei vannak, eredményei vannak a szó jó értelmében. Ilyen értelemben szabadon cselekvők vagy teljesítők. Akiknél csak külső forrás érhető el az önbecsülés szempontjából, ők a kényszer teljesítők. A harmadik csoportban, ahol a belső forrás elérhető, de a külső nem, ők az életélvezők, akik azonban nagyon sok mindent parlagon hagynak, olyasmit is, ami nem csak a maguk, hanem mások javára is lehetne. És aztán a negyedik, akiknél se a külső, se a belső önbecsülés nem érhető el, ők a nélkülözők. Ez volt az első. A második, ugye akkor megkülönböztettük a belső és a külső önbecsülést, és volt egy jó hírem. A jó hír így szólt, hogy a külső önbecsülés növelésével a belső önmagában még nem változik meg. Ez a külső önbecsülés logikája. A belső önbecsülés logikája nem az, hogy ami jött, az megy, hanem ami van, az marad. Ami már itt van, belső forrás, az itt marad, köszöni szépen, marad és elérhető. Ez megint nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi hova érkezik, és mitől mit várhatunk. Ugye, mert akinek nincs belső önbecsülése, együtt él valakivel, és az a másik egy kedves, és rendes, és szereti, és dicséri, és bátorítja, buzdítja, elcsábítja a jóra. Ugye nem azt mondja, hogy tulajdonképpen én egy szerencsétlen nyomorult alak vagyok. Egy dolgot jól csináltam, jól házasodtam. Egy olyan tünemény feleségem van, egy olyan nagyszerű férj van mellettem, aki engem bátorít, elcsábít, ha jóra buzdít, segít, támogat, gondoskodik, szeret, empatizál velem. Nem ezt mondja, hanem azokban a sűrűn visszatérő rossz pillanataiban azt mondja, hát hogy képes engem szeretni? Ugye, és megvan a belső bizonytalanság, a belső egyensúlyvesztés, és mit csinál? Például provokál. Erről már sokat beszéltünk. Fölnagyít, provokál, létrehoz, belelát. Ugye már, hogy ez mire vonatkozik, mindenki tudja. Szóval, na, ezt nem akarom hosszan ragozni. Tehát külső és belső. És aztán beszéltünk arról, hogy haj-haj. A férfinek is van egy egyensúlya. A nőnek is van egy egyensúlya, és van egy kapcsolati egyensúly. És persze, emlékeztek, a kapcsolat négy szereplője, férfi, nő, kapcsolat, és az az összefüggés, ami a kapcsolatot tartja, amiben történik a kapcsolat. Külső kapcsolatok, társadalmi közeg, szociális, nem ragozom, kultúra. Ugye, de akinek a belső önbecsülése nincsen, ott az a probléma a kapcsolatban, hogy amikor a társának megrendül az önbecsülése, és a társa szomorúan fáradtan, az a nagyszerű pasi, aki szereti őt, az a nagyszerű pasi fáradtan sóhajtozik, mert nehéz az élet neki is néha. Akinek nincs belső önbecsülése, mit fog tenni? Magára veszi. Rögtön úgy értelmező, hogy valami baj van velem. Már nem vagyok szép, vagy már vagyok kiváltos, nem vagyok jó. Na most kiderült. Hát most eddig tartott. Érzelmi melleállás, társtámogatás minősége. Ugye az elégedettség. Érzelmi összetartozás, társtámogatás. Na de a nő a férfinek a fáradtságát magára veszi. A férfinek a krízisét. Hát szabad a férfinek krízisbe kerülnie néha. Tehát szabad, de hol nincs önbecsülés, belső forrás, magamra veszem. A kapcsolat nehézségét is magára veszi. Amikor a kapcsolatban van egy természetes nehézség, akinek nincsen belső elérhető önbecsülés, és annak a forrása azt is magára veszi, és úgy gondolja, hogy annak is ő az oka. És a külső környezet összefüggés nehézségeit is magára veszi. Tehát a társának, a kapcsolatnak és annak az összefüggésnek, amiben a kapcsolat él, a nehézségeit és a válságait a belső önbecsülés nélküli ember mind magára vonatkoztatja és magára veszi. Ezért állandóan instabil a belső egyensúlya. Ezért megpróbál kapaszkodni, ugye, erről beszéltünk, kapaszkodik, de ezzel persze a környezetét még jobban megterheli. Természetes módon kap visszautasítást, ez meg a sémáját megerősíti. Még amit az önbecsülésről fontos információ, és utána megnézzük, mik a jelei, a jegyei a belső önbecsülésnek, melyek a külső önbecsülés ismérvei, egy picit, hogy érzékeljük, és utána 10 pontban összefoglaltam, hogy mit tehetünk a belső önbecsülésünk megerősítéséért. Pár kulcs szót szeretnék akkor a belső önbecsüléshez hozzátenni. Ugye a belső önbecsülés, na ez még nagyon fontos. Megkülönböztettük az én képet, az önértékelést, az önbizalmat és az önbecsülést. És miközben az én kép a számunkra elfogadható, valamilyen formában elfogadható dolgok magunkra vonatkozóan, az önértékelés pedig, amikor magamra reflektálok, magamra irányulok, mint egy sajátos tárgyra, és azt értékelem. Ez az önértékelés. Az önbecsülés ennél sokkal mélyebben van. Az önbecsülésnek nagyon sok eleme, adott esetben az önbecsülésnek még az előjele is lehet nem tudatos. Főleg akkor, hogyha megtanultam magamat értékelni, és közben negatív az önbecsülésem. Erről már esett szó. Milyen kulcsfogalmai vannak akkor ennek a belső önbecsülésnek? Csak néhányat mondok. A belső önbecsülés egy alapvető viszony vagy hozzáállás önmagamhoz, a másik emberhez, az élethez, a világhoz. És nyilván egy alapvetően valami pozitív, elfogadó hozzáállás. Aztán elfogadás, önelfogadás, valamiféle hatékonyság, érzet, észlelés, tudat, belső stabilitás, jólét, biztonság, értékesség és tudat, egy tisztelet önmagam felé, az értelmesség, hogy értelmes az életem, ennek a tudata, és egyfajta bizalom, bizalommal létezés ebben a világban, a bizalom adásnak a készsége és belső átélése, hogy lehet bízni. És szabad nem bízni, de lehet. Ugye, akinél nincs belső forrása az önbecsülésnek, nem érhető el, ő akkor nagyon könnyen újból és újból egyensúlyvesztett állapotba kerül, ezért számára a kapcsolat valahogy élet-halál kérdés, de közben a kapcsolat, ami élet-halál kérdés, közben az fenyegető is. Tehát nagyon szüksége van rá, úgy éli meg, hogy nagyon-nagyon szükségem van rá, hogy a kapcsolatból bátorítást, megerősítést kapjak, de közben fenyegető is. Nehéz ezzel a kettősséggel együtt élni, mert ez érzések is társulnak. Tehát az benne a faramuci, hogy miközben átéli azt, hogy nagyon nagy szükségem van a külső megerősítésre, Miközben ez számára fenyegető is, mert annak az elmaradása rögtön lenullázza őt, aközben, amikor megkapja a pozitív önbecsüléshez szükséges muníciót, abból nem tud eléggé élni. Miközben egy olyan valakinek van, akinek van belső önbecsülése, ő a kevésből is nagyon hosszan tud élni. Az benne meg tud maradni, az tudja őt éltetni, és egy jó külső forrássá tud válni. Kockázatvállalásra is alkalmasabbá tesz. És itt jön be, ugye mindig a társkapcsolat felé tekintünk, ugye valaki, aki annyira szorong attól, hogy őt elutasítják, hogy nem ismer kezdeményezni. Hiszen ahol nincs belső önbecsülés, egy elutasítás hihetetlenül mélyre tud menni. Ott tud már nehézzé válni egy megelégedett és boldog és tartós társkapcsolat, hogy egyáltalán ismerkedni merek-e. Bírom-e az elutasítást? Hogy az elutasítást miért kéne magamra venni? Hát ő neki nem jöttem be, szegény. Hát, és ezzel a szép élménnyel megyek haza. Ugye, hogy sikerült még mélyebben megszeretni valakit, tetszik is, és... Tehát sokszor már ott föltámadnak a nehézségek, hogy azt a kudarcot sem bírom elviselni, vagy a fantáziáim olyan döbbenetesen negatívak az elutasítás gondolatától is, hogy nem merek beleereszkedni. Micsoda megbecsülésem azoknak, akik próbálkoznak. Magas belső önbecsülés jelei, jegyei, egy kicsit nézzük ezt meg. Az önbecsüléshez az is nagyon hozzátartozik, hogy az életben tudunk célokat kitűzni, de olyan célokat tűzünk ki, aminek az eléréséhez valódi erőfeszítésre van szükségünk a részünkről. Tehát nem adják könnyen, nem adják ingyen, még valami kockázat is van benne. Sőt, így mondják a hozzáértők, hogy a bukás lehetősége is benne van. Ezért aztán összpontosítanunk kell, figyelni kell, beleadni magunkat, elhivatottnak lenni, lelkesedni érte, mert ha nem úgy csináljuk, az rossz lesz. És hogy ezért, akinek van külső-belső önbecsülése, ő egyrészt jól tud célokat kitűzni, olyan célokat tűz ki, amelyek se alul, se fölül nem növik az ő reális teljesítő képességét. Ugye túl alacsony célok, unjuk, túl magas, rengeteg kudarc. És a kettő között magas belső önbecsülést jellemzi annak a készsége, képessége, hogy képes vagyok tartós, szoros, érzelmileg közeli, adott esetben meghitt kapcsolatokra. Egyáltalán ennek a készsége és képessége. Tehát képesség érzelmileg meleg emberi kapcsolatokra, meghittségre. Amikor a kutatók rákérdeznek erre, egy nagyon érdekes kérdést is ide tesznek, még ez így szól, biztonságban érzed-e magadat magaddal? Erről már esett szó, hogy a saját egyensúlyvesztésem tehát nem fenyegeti a kapcsolatot. Mert képes vagyok azt saját egyensúlyvesztésként tudatosítani, és nem viszem be, mint a kapcsolat kritikáját. Ennyi. Második. Erről már sok szó esett, csak meg akarom nevezni. Szabad az érzéseimet, érzelmeimet megélni és kifejezni. Ennek a szabadsága. De egy kapcsolatban emlékeztek, mindig hozzá szoktuk tenni, na de nyilván a kapcsolatot nem romboló módon. Hát nyilván, hiszen egy kapcsolati összefüggésben beszélünk önmagunkról. Tehát képes vagyok az érzéseimet megélni, kifejezni úgy, hogy az nem rombolja a kapcsolatot. Harmadik, az élet pozitív szemlélete. Ugye ez csak egyetlen elem. És ide megint csak, amikor rákérdeznek, hogy kinek van belső önbecsülése és az milyen, akkor itt megint egy érdekes dolog van. Jó érzéssel gondolsz-e magadra? Mondjuk milyen érzések jönnek először, és milyenek jönnek mélyről. Következő. Igényeink, szükségleteink elfogadása. Szabad, hogy legyenek szükségleteink és igényeink. Például, ha vannak és szabad, hogy legyenek igényeim és szükségleteim, akkor szabad egy kérés nem teljesítenem. Nem muszáj minden kérést teljesíteni. Szabad egy kérésre azt mondani, hogy nem, ezt nem csinálom meg. Szabad nem magyarázkodni. A legszebb az az, hogy szabad nem logikusnak is lenni. Jó lesne. Szükségem van rá. Tedd meg a kedvemért. Ez kimondható, kifejezhető. Nem kell magyarázni, érvelni, értelmezni, nem kell, hogy logikus legyen. Következő. Egészséges önérvényesítés. Például, hogy jogom van a nyugalomhoz vagy a pihenéshez. Ja, szabad, szabad, nem csinálni semmit, pihenni, nyugodni. Nézni, ahogy a rügyek fakadnak. Nyugat-Európában 4-5% a koraszülés. Magyarországon 8-9. Minden tizedik gyerek, az 10% koraszülötten jön világra, ami majdnem mindig, ha csak nem teszünk érte valamit, kapcsolati nehézségeket szokott később jelenteni. Mert a kötődést nagyon megnehezíti. Hiszen egy koraszülött nem tud úgy ott lenni az anyukájával, ahogy az jó lenne a mi kultúránkban. Igen ám, de például a Honvéd kórházban már a kenguru módszert előszeretettel használják. És milyen nagy dolog az, hogy csövekkel, mindennel együtt, hogy a pici csecsemőnek szüksége van, koraszülött babucinak, fektetik az édesanyján, az anya melege. De jó ez! De hogy, hát persze, hogy nehéz, mikor valaki éppen az első, a legérzékenyebb pillanat, amikor ebbe a világba jön, ott egy ridegtartásban van, legyen jóba a testével. Hát könnyű azt mondani. Azt külön meg kell tanulni. Szóval megrendítő az, amikor egy kultúrában bizonyos dolgokról szinte sose esik szó, nem beszélünk róla, egyszerűen csak úgy csinálják, vagy csináljuk rutinból. Az egészséges önérvényesítéshez hozzá tartozik az, megint, hogyha kérdőívet töltenénk ki, a kérdés így szólna. Tudsz-e nyugodt lenni és szabad mások társaságában? Elég nyugodt, önfelett és szabad. A belső önbecsülésnek ez ismérve. Nem kell állandóan produkálni magad, állandóan neked beszélni, középpontba lenni, de el se kell bújnod. El se kell tűnnöd, nem kell szoronganod. Szabadon, nyugodtan lehetek mások között. Te egész kevésnek tűnik, és milyen nagy dolog. Az egészséges belső önbecsülésben ismerem a saját korlátaim. Tudok a saját hiányosságaimról, de ezek az önbecsülésemet nem veszélyeztetik. Nem kezdik ki, de tudok róluk. A korlátaimhoz az is hozzá tartozik, hogy szabad lennem. Hogy így tökéletlenül szabad lenni. Egyszerűen szabad, hogy létezzek. Miközben néha éhes vagyok, néha szomjas vagyok, néha ilyen vagyok, olyan vagyok. Szabad lenni. Szabad tökéletlenül lenni. Azután szabad cselekednem magamért, ahogyan tudok. Ahogyan nagyon súlyos lelki betegséggel élő emberekkel találkoztam, beszélgettem, vagy képződtem, akkor egyre jobban megtanultam megbecsülni azt, hogy mindenki, aki most itt ül, rendelkezik egy nagyon finom, finom életre való belső érzékkel, amivel megtanultunk és megtanulunk élni, valahogyan cselekedni magunkért. Ez egy olyan csoda, és tudjátok, sokszor ezekre a cselekvésekre is, amiknek van látszólag külső nyoma, jele vagy nincs, a legtöbb ember tudjátok, mit mond? Hogy pótcselekvés. Ez egy nagyon, nagyon negatív kifejezés. Tudjuk, hogy van az úgy, hogy valamit kéne tennünk, és nem azt csináljuk. Rendben van, ezt értjük, ezt tudjuk. De hogy egyszer meg kéne néznünk azt, hogy az életünk során, főleg mondjuk nehéz helyzetekben voltunk, hogy szinte gondolkozás nélkül hogyan voltunk képesek magunkért cselekedni. És azt nagyon megbecsülni, amire akkor képesek voltunk. Ez sokszor még, főleg ha alacsony önbecsülésünk van, nevetség tárgyává tesszük saját magunkat ezek miatt. Szabad önmagunkért cselekedni. Szabad. És sokszor mindaz a cselekvés, amit megtehetünk magunkért, egy sebzett, alacsony, belső önbecsülésű ember számára eszébe se jut. Ott kezdődik, hogy eszembe se jut, hogy cselekedhetnék magamért. Eszembe se jut. Olyan sokféle cselekvési lehetőségünk van, ne becsüljük le, ne minősítsük, ne cikizzük le, ne tartsuk nevetségesnek, ne, ezek mind nagyszerű dolgok. És a másik, nyilván van ennek komolyabb része is. Amikor valaki, aki állandóan instabil, olyan finom, egyszerű, maga számára sem tudatos lehetőségeket talál arra, hogy tudjon lenni, és hogy ezeket te meg tudod becsülni. Ugye sokszor az egyik legtermészetesebb önstabilizáló cselekvésünk magunkért, akkor valaki nagyon szorong, ezt lehet is látni, mit csinál a nagyon szorong ember, akiben ez nem is tudatos, és csak úgy spontán módon csinál valamit, hintáztatja magát. Ezt egy más kifejezéssel is lehet illetni, ringat. Felnőtt emberek szokták ringatni magukat. De akinek nagyon bevett szokása önmagának a ringatása, ő valószínű rá is szorul. Tehát az nem véletlen, hogy valakinek ez megy így, hogy ringatja magát. Ugye úgy van azért az, hogy ha megkaptuk az életkorunknak megfelelő gondoskodást, akkor kinőjük azt a szakaszt. De milyen jó dolog, hogy az ő belső világa a maga természetességével képes az ő egyensúlyát ebben a formában fönntartani. Most stabilizálódik, ő ringatja magát. Ez nem úgy ciki, gyerekes, béna, nevetséges, hanem egy fölemelő dolog, hogy micsoda szép dolog ez, hogy ezt ő magától így csinálja. Ez szép. Tehát ez a pont így szól, hogy elkezdeni rácsodálkozni, fölismerni azt, hogy mennyi finom, nem tudatos módszerünk van arra, hogy magunkat egyensúlyba hozzuk, hogy fönnmaradjunk. És hogy milyen jó, hogy tudunk cselekedni akár ilyen picin dolgokat is. Ezért akkor mondjuk csak azt, hogy ez pótcselekvés, ha tényleg az. Akkor valaki ringatja magát, az ott éppen nagyon hasznos dolog. Következő, tehát szabad cselekednem magamért, szabad hibáznom. Na, szabad tévedni. Szabad, ez teljesen rendben van, tévedni, hibázni. És főleg akkor lehet nagyon felszabadító ennek a tudata, ha egyébként valaki igyekszik. Ugye, mert valaki trehány, az egy másik dolog. Tehát ilyen nem törődöm, trehány és igénytelen. Az nem tévedés, hanem nem törődömség, trehányság és igénytelenség. Megvan a különbség, ugye? Azután szabad tökéletlennek lenni, szónak mindenféle értelmében, így. Azután szabad magamat meggondolni. Szabad valamihez nem érteni. Szabad kérdezni. Ennek okán szabad kérdezni. Ha nem értek hozzá, szabad kérdezni, ez hogy van? Szabad valamit nem tudni. Voltam egy több éves képzésem, és volt ott egy kiképző, és nagyon jó fej volt. Mindig azt mondta, elmondott valamit, na nézzük, akkor az úgy kell csinálni, hogy, és akkor ide állt, oda állt, azt se állt, a felét nem értettem, annak a felét elfelejtettem, tehát a felének a felét elfelejtettem. Csak ugye negyedből próbáltam valahogy összerakni, hogy ez mi. És akkor mindig, mikor valamit így megtanított, azt mondta, na akkor kezdjük el gyakorolni, próbáljuk ki, nem kell még tudni. Ez volt a szavajárása. Megtanított valamit, azt mondta, nem kell még tudni, hát még most csak csináljuk meg mi, és akkor próbáljuk, nem kell tudni. Majd fél év múlva elég, ha tudja. Mire tudni kellett, már tudta mindenki. Mert addig csináltuk, már akkor tudtuk is, értettük is már. Ezt azóta én is megtanultam tőle. Milyen bátorító azt, hogy nem kell még tudni, de már csináld. Szabad válságba jutni. Hogy szabad. Szabad, és normális, és belefér, és természetes. Hát nagyon nagy dolog, hogy valaki elmegy pszichiáterre, ez a szüksége van rá. És az Úr a pszichiátrián is ott van. Szabad krízisbe jutni, mikor meghallom a mi berkeinken belül azt, hogy a válság azért történik, mert gyönge a hited, Hát még azzal is bántja magát, hogy és egyébként nem is lennék ilyen nehéz helyzetben, ha elég erős lett volna a hitem. Tehát nem csak, hogy bajban vagyok, még a hitem is gyönge volt. Jó, utolsó pont. És mindezek okán is szabad segítséget kérni. Az is normális, természetes rendben van. Hogy a korlátainkat ismerhetjük és elfogadhatjuk az önbecsülésünk sérelme nélkül. Akkor nézzük az alapvető önbecsülést. A magas külső önbecsülés jellemzői képes a legjobbat kihozni magából. Tehát a magas külső önbecsülés azt jelenti, hogy meg tudom tenni, amit tényleg képes vagyok. Második pont. Képes vagyok felelősséget vállalni. És hogy van elemi élményem több helyről is, ahol amikor ez elhangzik, hogy ki vállalja, én vállalom. Ez egy micsoda gyönyörű mondat. Mikor valakiből ez kijön. Én ezt vállalom. Mikor mondtál ilyet utoljára? Hogy én ezt vállalom. Az élet nagyon cifra, ugye? Ezért milyen nagy dolog, mikor úgy tudunk lenni, hogy belőlünk jön az a helyzetekben, amikor ott az ideje, helye, hogy én ezt vállalom. Becsüllek nagyon benneteket. Múltkor is itt a segítők össze, nem itt tudom, a másik terem volt, de összejöttetek. Jó rátok nézni. Ezúton is kifejezem minden hálámat és megbecsülésemet. Hogy ti így összejöttök, és azt mondja, ezt én vállalom. Hogy milyen sokan mondjátok az bizonyos programjainkra, hogy én ezt vállalom. Hát ez lenyűgöző. Jaj, a Gandhi mondott egy szépet. Azt mondta, aközött, amit az emberek tesznek, és aközött, amit képesek volnának tenni, aközött van a világ megváltozása. Azon múlik. Minden megvan. Csak nem tesszük azt, amire képesek vagyunk. Nem többet, csak azt. Következő. Ügyes külső önbecsülés. Úgy élem meg magam, hogy ügyes vagyok, kompetens. Éppen hallgattam valami hírműsort, nem tudom én hány évvel ezelőtt történt a mai napon, Franciaországban túszejtők, gondoltak egy nagyot, hogy hol lehetne sokat szakítani, ezért bementek egy óvodába. És külön állami kitüntetést kapott egy olyan óvónéni, aki egy éve volt a szakmában, és a kétnapos túszejtési dráma közben folyamatosan játszott a gyerekekkel. Egy éves volt a diplomája. Ez de nagy dolog. Azt megcsinálom. Kompetencia tudat. Igényesség magával és másokkal szemben. Igényesség. Képes vagyok befolyásolni az életem, a környezetem. Hogy érzem, hogy befolyást tudok gyakorolni a saját életemre. Tudok hatni a saját életemre, a környezetemre. Utolsó, ezzel befejezem, hogy képes vagyok gyümölcsöket hozni. Teljesítmény a szónak jóért. Nem siker, nem győzelem, nem gyümölcsöket hozni. Lehet hatni az életre, lehet így csinálni, és akkor kijavítani, és másképp csinálni, és olyat csinálni, ami...
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.